Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy olyan Isten vagy, aki szólsz, aki beszélsz a te teremtményeiddel. Köszönjük, Urunk, hogy a teremtmények között is mi vagyunk azok a kiváltságosak, akik hallhatjuk és érthetjük szavadat. Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy ez az Isten tisztelet, ez a mostani délután is hadd lehessen számunkra termékeny, meggazdagító, azáltal, hogy megértjük szavadat, üzenetedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak itt a templomban, hanem otthon, egyéni magányunkban, csendességünkben is beszélgetni akarsz velünk. És köszönjük, Urunk, ennek kiemelt alkalmait, az Isten tiszteleteket. Könyörgünk hozzád, Urunk, ma is te beszélj hozzánk. Hálásak vagyunk, hogy már többet tudunk, mint annak idején a gyermek Sámuel, akit még meg kellett rá tanítani, hogy hadd mondja, amikor hallja a szólást, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Urunk, mi tudjuk már, hogy te beszélni akarsz velünk, sokkal nehezebb azonban meghallani és figyelni a te szavadra. Azért könyörgünk most hozzád, hogy belülről tisztíts meg bennünket. Vedd el mindennapi gondjainkat, csitítsd a bánatunkat, vedd el a bút, ahogyan énekeltük is, és add, Urunk, a te éltető, megújító igédet, üzenetet mindnyájunk számára. Így kérünk téged, Urunk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket, közösségünket, egymással és veled. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom János evangéliumából, a 3. fejezetből, annak első 16 verséből. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Vagyon, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. S ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, nagyon szeretek idős, bölcs emberekkel beszélgetni. Azon tudom lemérni, és azon szoktam lemérni, hogy valaki igazán bölcsé lett, vagy csak megöregedett, hogy az illető sok mindenre kimeri mondani, és ki tudja mondani, hogy nem tudom. Az igazán bölcs idős emberek nagyon sok dologban inkább hallgatnak, és nem szólnak bele abba, amihez úgy érzik, hogy nem értenek. Márpedig a mai világ nagyon gyorsan változik, fejlődik, és azt valóban nehéz követni. Aki elég bölcsességet szerzett az életében, nem csak arról bír ismeretekkel, amit megtanult, amit megtapasztalt, hanem jól látja azt is, amit nem ismer, ami az ő ismeretein kívül van. Mégis pont ezek azok az idős emberek, akik, ha kikérjük a véleményüket, bár talán nem is szívesen formálnak véleményt, bizonytalanok abban, amiről beszélnek valamit, mégis nagyon jó látásról tesznek bizonyságot. Az egyik kedvenc filmsorozatomban A főszereplő egy pszichiáter, és az ő édesapja egy egyszerű nyugdíjas rendőrtiszt. És érdekes módon ez a rendkívül egyszerű nyugdíjas ember sokszor nagyobb bölcsességgel, látással rendelkezik a fia egy-egy problémájával, személyes, interpersonális kapcsolataival, mint a nagy tudással, harvardi diplomával rendelkező fia, a szakember. A bölcs, idős ember már nem kapkod, nem rohan, nem szalad. Sokkal inkább el tudja engedni a hétköznapi dolgokat, problémákat. Már nem érzi úgy, hogy nélküle megáll az élet, nélküle fog tönkremenni a cég, nélküle elrontja az életét a gyermeke, az unokája. Persze aggódik értük, de már nem gondolja, hogy mindent neki kell elintézni és megoldani. Látja, hogy több az élet, mint a mindennapi rohanás. Persze ehhez a bölcsességhez el kell jutni. Azt tud ilyen bölcs lenni, akinek vannak élettapasztalatai, aki élt az előző évtizedekben, aki átélt konfliktusokat, bajokat, megharcolt nagy csatákat, győzött és máskor vesztett azokban. Mindenki, aki bölcs, érett, idős lett, ő is fiatalon, mondhatjuk így, Hályok Kovács volt. Hirtelen cselekedett, sokszor meggondolatlanul, volt, hogy túl heves volt a fiatalos lendülete, de hozzá tartozik az élethez mindez. Az idős bölcsessége intése nélkül a fiatal szüntelenül bajba kerülne, és a fiatal lelkesedése, lendülete nélkül ez a világ sosem fejlődne. Bár lenne minél több bölcs öregünk a társadalomban. Nagyon örülnénk neki, mert az ilyeneket sokkal többször megkérdezik a fiatalok. Ilyen volt nekünk például Nagy Antal Mihály professzor úr is. A teológiát befejeztük, és utána is visszajártunk hozzá tanácsot kérni. Jó volt vele beszélgetni, pedig nem tudta kezelni a számítógépet. Haláláig az írógépen dolgozott. De ugyanilyen volt az én egykori lelkészem, Vadas Gyula bácsi is. Érett, nyugodt, kiérlelődött tapasztalat volt mögötte, és amikor elmentem hozzá, mert elmentem sokszor, sosem kioktatott, hanem mindig csak szelíden tanácsolt. Azért mondom el mindezt, mert egy ilyen emberrel találkozunk az igében. Nikodémus is ilyen volt. Egy bölcs, nagyon érett ember. A zsidók egyik vezető embere volt a nagy tanács tagja, tekintélyes. Olyan, aki nagyon sok tudással bír, és ezzel együtt nagy tapasztalattal is. Amikor ő felszólalt, akkor úgy érezték sokan a nagy tanácsban, hogy most legyünk csendben. Ezt az embert meg kell hallgatni. A legvehemensebb ifjak is úgy érezték itt most hátrébb az agarakkal, üljünk le. A bölcsességére, érettségére kiváló példa, hogy nem érezte úgy, ő már minden tud az életben, a vallásban. Vállalta, hogy elmegy Jézushoz, ehhez a rendkívüli fiatal emberhez, aki úgy beszél, úgy tanít és úgy gyógyít, ahogyan ez eddig szinte elképzelhetetlen volt. Azt érzi Nikodémus, hogy Jézus szavai mögött hatalom van. Ő nem csak egy a sok lázadozó fiatal között. Múltkor olvastam, hogy a Jézus évszázadában, amikor ő élt abban az évszázadban, 64 ember volt, aki messiásnak nevezte magát. 64, rengetegen voltak. Az, hogy Jézus is odaállt, és azt mondta, hogy ő a messiás, vagy ezt vallották róla sokan, arra könnyedén mondhatták, hú, már vagy 30 ilyet láttunk. Az egyik kiderült, hogy bolond, vagy tébolyodott, a másikat azt meggyilkolták, és így tovább. Nevethettek volna rajta. Bizonyára megtehette volna ezt Nikodémus is, de érezte, hogy itt ez a valaki, ez a fiatalember több, ez más. Megtehette volna azt, hogy behívatja magához Nikodémus Jézust, de nem így cselekedett. Igaz, hogy éjszaka, vigyázott a tekintélyére, nehogy mások kinevessék, amiért ez a fiatalemberhez megy, de elment Jézushoz és kérdezett. Úgy érzi Nikodémus, hogy amit Jézus mond és hirdet, az abban is különbözik a többi önmagát messiásnak kijelentő ember tanításához képest, hogy Jézusnak a szavai összhangban vannak a Bibliában, de olyan módon, olyan formában, ahogy arról a régi bölcsek sosem beszéltek. Érzi Nikodémus, hogy ez az ember nem önmagának keres dicsőséget, és nem törődik az emberek véleményével, ugyanakkor mégis, amellett, hogy nagyon határozott, hatalmas szeretet van benne, és semmi megalkuvás a bűnnel. Szóval mindez beszélgetésre ösztönözte Nikodémust, és a bölcsességét igazolja, hogy elment Jézushoz. Szép, kedves, udvarias szavakkal indította a beszélgetést. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, és így tovább. Senki sem teheti ezeket a jeleket, hanem csak az, akivel Isten van. Nagyon kedves szavak, nagyon bátorítóak, csak nem teljesen igazak. Lehet, hogy Nikodémus így gondolta, de a hozzátartozók nem. A zsidó előkelők, a zsidó elit, a vallási elit biztosan nem így gondolta. Jézus azonban nem megy tovább ezen a kedveskedő, egymást dicsérgető beszélgetésben, hanem rátér a lényegre. Tudja ugyanis pontosan, hogy miért jött Nikodémus. Azért van itt, mert ő egy igazi bölcs és istenfélő ember, aki nem csak megöregedett, hanem meg is érett. Ezért neki kérdése van a lényegről. A lényeg pedig, mondja Jézus, az új élet. Ez a lényeg, a többi az porhintés. Ezért mondja neki, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. És akkor azonnal elkerekedik a bölcs öreg szeme, és csodálkozik. Hogy születhet meg az, aki vén? Hát ez meg miféle beszéd? És Jézus visszakérdez. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? És azt mondja Jézus, bizony, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Amit tudunk. Minél öregebb valaki, minél bölcsebb, annál kevesebbet tud. Minél öregebb, minél tapasztaltabb, minél bölcsebb, annál kevesebbet tud. Nem azért, mert butul, nem azért, mert elmegy az esze, hanem azért, mert annyi tapasztalata van már a világról, hogy egyre többet lát, amit még nem ismer. Csak rálátása van, és azt mondja, fú, még ott se voltam, még azt se olvastam, ezt sem ismerem. Azt látja, minél nagyobb ismerettel, tudással, tapasztalattal bír, hogy azon, ami az ő birtokában van, még milyen rengeteg dolog van, amit ő nem ismer, amit nem tud. Azok mindig a legfelfúvalkodottabbak, akiknek csak össze lett ollózva a diplomájuk, vagy a doktori fokozatuk. De azok, akik igazi tudással, igazi ismeretekkel, igazi, mély tapasztalatokkal rendelkeznek, az a tapasztalatom, hogy nagyon alázatosak. Volt már szerencsém egy asztalnál ülni nagy kandidátusokkal, meg többszörös doktori fokozattal rendelkezőkkel, és akiknek igazi, mély tudása volt, azokról azt vettem észre, hogy nagyon nagy érdeklődéssel vannak minden szavam iránt. És hogyha leült velük szemben egy egyszerű 8 osztályt végzett szakember, aki mondjuk jó földművelő volt, annak is ették a szavait, amikor az beszélt a földművelésről. Mert tudott nyitott lenni. Nem gondolt azt, hogy nekem van erről meg arról diplomám, akkor én mindent tudok ezen a földkerekségen. Ezek az emberek igazán alázatosak tudnak lenni. Jézus itt szembesíti Nikodémust azzal, hogy hiába ismeri olyan sok rabbi elemzését a Tóráról, hiába tudja kiválóan elemezni az írásokat, ez a tudás meddő anélkül, hogy új életre jutna. Volt egy szobatársam a teológiám, akit egy kicsit mindenki lenézett. Egy kicsit mindenki lenézett, a tanárok is, a diákok is. Nem volt valami jó a helyes írása, nem tudta magát igazán szépen kifejezni, eléggé darabos volt a beszéde is, de ezzel együtt nagyon szerette az Urat. Kis hegyke bajusza volt, és emlékszem rá, hogy ahogyan a végzéshez közeledett, hát azért úgy felvetődött a kérdés, hogy nem is a legjobb tanuló, ki lehet őt engedni egy gyülekezetbe? Lehet ő majd példa egy gyülekezet élén lelkipásztorként? Aztán végül megkapta a diplomát, kikerült egy gyülekezetbe, és sok éven keresztül nem találkoztunk, nem tudtam róla semmit. És aztán néhány évvel ezelőtt hallottam, hogy megnősült, szép családja van, és egy nagyon-nagyon pici, elesett gyülekezetbe helyezték. Ott aztán nagy bajt, nagy kárt nem csinálhat. Testvérek, néhány év alatt a gyülekezet meg 4-szereződött. Miért? Nem azért, mert olyan gyönyörűen tudott beszélni, mert annyira megjavult a helyesírása, mert 3 doktori fokozatot szerzett, hanem azért, mert azt mondta, amit tudott. És ő tudta, hogy Jézus Krisztus meghalt érte, és azokért az emberekért is, akik közé őt pásztornak elküldték. Kedves testvérek, az egyházban ma is ez a legfontosabb üzenet. Jézus ezt bízta ránk. Az Úr megpróbálta elmagyarázni Nikodémusnak azt, amit nagyon nehéz leírni. Azt mondta, hogy a szél arra fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Hát így van mindenki, aki a lélektől született. Azt mondja Jézus, hogy ez olyan láthatatlan, mint a szél. Nem látjuk honnan, hogyan indul, mikor és miért áll meg, csak tapasztaljuk. Azt mondja Jézus ezzel, hogy ezt átélni kell. Ahogyan a születésben a megszületendőnek semmilyen szerepe, semmilyen feladata nincs, csak elszenvedi azt, ugyanígy van az újonnan születés is. Nem én cselekszem, hanem Isten cselekszik velem. De kérhetem az Úrtól, hogy cselekedjen velem. Ez a feladatom, és ez az egyetlen lehetőségem, kérni, Uram, ennek részese akarok lenni. És aki megtapasztalja az újonnan születés csodáját, az nem tudja általában pontosan leírni, elmagyarázni, hogy mi is történt vele, hanem csak valahogy megpróbálja hasonlítani valamihez. Olyan, mint amikor valaki elmegy mondjuk a sivatagba, és el kell mesélnie azt, hogy milyen a sivatagban mondjuk a hőingadozás. Aki nem volt ott, annak csak hasonlítgatni tudja valamihez. Látni a láthatatlant, ez az újjászületés. Megnyílik a szemem arra, ami a földön túli világban van, a mennyeire. És ezután akarom én is láttatni másokkal ezt a többet. Ha én már látom, arra vágyom, hogy más is lássa. Azzal kezdtem, hogy mennyire nagy érték a bölcs ember a mai világban, a bölcsesség kezdete pedig az Úrnak félelme. Az igazi bölcsesség ott kezdődik, ha tudom, hogy az életem Istentől függ, az ő kezében van. Látom a láthatatlant, és ezzel együtt elkezdem hinni a hihetetlent is. Az ugyanis, hogy Isten teremtett engem, hogy szeret, hogy a tenyerén hordoz, hogy gondoskodik rólam, az teljesen értelmetlen annak, aki nem látja a láthatatlant. Hiszen Isten láthatatlan a mi földi szemeink számára, ha azonban megtapasztaltam a bűnbocsánat kegyelmét, Isten végtelen szeretetét Krisztusban, akkor elkezdem elhinni az ígéreteit és rábízni magam ezekre. Elkezdek bízni abban, hogyha a körülmények szerint jobb lenne máshol lennem, más csinálnom, más házastársat keresni, más munkahelyen dolgozni, mégis maradok, mert az Úr megígérte, hogy megállt. Maradok, nem váltok, mert az áldását ígérte, és ide ígérte azt, itt akar használni. Éppen ebben a családban van rám szükség, éppen ebben az országban, és éppen ezen a munkahelyen. És van olyan is, amikor az Úr arra indít, hogy menjek tovább. Még akár úgy is, hogy a nagyon biztosat, a nagyon jót, a kiszámíthatót és kényelmeset kell otthagyni, mint annak idején például Ábrahámnak. És olyankor megint hiszem a hihetetlent, hogy Isten ott, azon a másik helyen is meg fog engem áldani. Szóval, aki elkezdi látni a láthatatlant, az elkezdi hinni a hihetetlent. Elkezdi a tanár hinni, hogy az a rendetlen fiú az osztályban többre hivatott, és talán az ő odaadása miatt lesz belőle egykor majd orvos vagy kutató, mert hitte a hihetetlent. Mennyi csodálatos dolog nem született volna meg ebben a világban, ha nincsenek olyanok, akik Krisztusban bízva hiszik azt, amit mások már rég eltemettek és letettek róla. És aki látja a láthatatlant, és hiszi a hihetetlent, az elkezdi tenni, elkezdi cselekedni azt, ami lehetetlen. Mert nem a láthatókra néz, és nem a kézzelfoghatókban bízik. A hívő ember elkezd dolgozni, cselekedni ott, ahol már mindenki rég félreállt, mert azt mondják, ez úgyis lehetetlen. Így látta meg először a kegyelmes Istent például Luther Márton. Majd hitte el, hogy őt is szereti, és az emberek millióit, akiket tévtanításokban hagytak, bizonytalanságban, és elkezdte tenni a lehetetlent. Szembe ment a tévtanításokkal, a hatalmas egyházzal is, kihirdette Isten szabadító kegyelmét. És mi hogy állunk ezzel? Láttuk-e már a láthatatlant? És elkezdtük-e már hinni a hihetetlent? Nem a képeken, a rajzokon, a gyermekbibliákban figyelve mondjuk a karácsonyi történetet, hanem valóban elhinni, hogy a Jézus Krisztus nem csak megszületett, hanem tényleg az életét adta értem. Hisszük-e, hogy nekünk is megvannak ezáltal a Krisztus által bocsátva a bűneink? És tudjuk-e hinni azt, hogy Istennek terve van velünk? Hisszük-e, hogy ki van jelölve a helyünk, és ott kell lennünk az ő nevében, hogy gyógyítsunk, vigasztaljunk, segítsünk? És ennek nyomán tesszük-e a lehetetleneket? Vajon mit szóltak az emberek, amikor Böjte Csaba elkezdte befogadni az árva gyerekeket? Mennyien mondták azt, mit akar ez az ember? Ez akar gyerekeket nevelni, akinek nincs is saját gyereke? Hogy gondolja ezt? A sehova, a semmire viszi el ezeket a gyerekeket? De ez az ember a láthatatlan Istenre nézett, és nem a láthatókra. Hitte a hihetetlent, hogy Isten nem véletlenül adta neki ezt a látást, és elkezdte tenni a lehetetlent, aminek ma rengeteg támogatója van, mert a láthatatlan láthatóvá lett, a hihetetlen valósággá és a lehetetlen életté. Közeledik a karácsony is, sokat beszélünk ilyenkor adventben a várakozásról, a készülésről, de ebben az adventben ne csak a jövőben éljünk és a jövőre nézzünk, hanem a jelenre is. Jézus Krisztus ma akar velünk beszélgetni, és megmutatni nekünk a láthatatlant, hogy elhiggyük a hihetetlent, és elkezdjük tenni a lehetetlent az ő dicsőségére. És higgyük el, hogy egykor majd így mi is bölcs emberré lehetünk, akit nem leszólnak a fiatalok, hogy hallgasson már, hanem azt mondják, csend, mert fontos, amit mond. Tegye az Úr így súlyossá szavainkat és életünket az ő dicsőségére. Amen. Úr Jézus Krisztus, amikor önmagunkra nézünk, akkor csak a lehetetlent látjuk. Ha látjuk a saját életünket, ha elkezdjük meglátni a bűneinket, hiába valóságainkat, hitványságainkat, akkor azt érezzük, hogy lehetetlen, hogy a mi életünkből bármi legyen. Sok fájdalmat, szenvedést hagyunk magunk mögött az évtizedekkel együtt. Köszönjük, Urunk, hogy Te a lehetetlent is áthágtad, amikor ott hagytad a mennyek dicsőségét, és eljöttél közénk azért, hogy ezekért a bűnökért Te szenvedj helyettünk. Köszönjük, Urunk, hogy magadra vállaltad bűneink jogos büntetését, hogy a miénk lehessen a mennyek dicsősége. Azért könyörgünk, Urunk, hogy ennek a hitében hadd tudjunk minden nap megállni, akkor is, amikor nem látjuk földi szemeinkkel a lehetőségeket, amikor olyan reménytelennek, kilátástalannak tűnik a perspektíva előttünk. Szeretnénk, Urunk, láthatatlanokra nézni, és elhinni azt, hogy majd, ahogyan annak idején Péternek, nekünk is a lábunk alatt a vizet megkeményíted. Kérünk téged, Urunk, hadd tudjuk nem csak látni a láthatatlant, hanem hinni a hihetetlent is, ennek nyomán azt is megcselekedni, ami elől mások félre mennek, ami elől mások elhúzódnak. Még meg akarjuk tenni a lehetetlent is akkor, ha Te indítasz rá. És Úrunk, ott akarjuk hagyni a nagy lehetőségeket akkor, ha Te máshová küldesz bennünket. Így könyörgünk hozzád, Úrunk, add azt az új életet, amiről Nikodémusnak is beszéltél, töltsd be bennünket lelkeddel, és adj új, teljesen más életet, melynek alapja Te magad vagy. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.